Üdvözlöm minden kedves hallgatónkat, ez itt a Katpol Kávéház 125. adása. Én ez vagyok, és itt van még velem Ram Jéger is.
Üdv!
Ma ismét filmeket fogunk feldolgozni, és ezúttal ismét csúcsra járatjuk a putyini propagandának a felböfögését a magyar társadalomba, hiszen olyan témával fogunk foglalkozni, amiről a progresszió kijelentette, hogy csak Putyin szerint létezik, és egyébként nem valós fenyegetés az emberiségre nézve. Ez pedig az atomháború kérdésköre, illetve annak közvetlen és későbbi következményei. Erről a témáról értelemszerűen több film is készült, és majd látni fogjuk, amikor erről beszélünk, hogy nincs olyan nap alatt, ugyanis az egyikben például a atomfegyverek elleni tüntetőket orosz barátsággal vádolják meg, tehát csak ugyan nem sokat változott a világ az elmúlt 40 évben körülbelül.
40, sőt, hát majdnem kereken 40, igen.
Mert hogy ezek a filmek a 80-as években készültek. Az egyik az Egyesült Államokban, a másik Nagy-Britanniában. Az amerikai film címe az, hogy Másnap. Nem összekeverendő a Másnaposok című filmmel, ami egészen más tematikájú, mint ez. Bár kétség kívül szórakoztatóbb tematikailag, mint a Másnap című 83-as film.
Ha még léteznének videó meg DVD TK-k, és valaki elküldi a nagymamát, mert nem ér rá, akkor külön ki kell emelni, hogy nem a Másnaposokat, mama, hanem a Másnap. Tehát,
hogy... Ha valaki az Encore-ról tölti, ne figyeljen, hogy mi a pontos címe a filmnek, igen.
Persze erre nem fogunk senkit bátorítani.
Természetesen. Mi is az eredeti VHS szereztük meg, ahol megjelent Magyarországon a Másnap című film. Illetőleg a másik filmvel foglalkozni fogunk, az a Freds, vagy Fonalak című brit film, amely a BBC
igen,
gondozásában született meg.
Igen, brit-ausztrál technikailag, ugye a BBC, meg valami ausztrál TV csatorna.
Mind a kettőre elmondható, hogy egyébként TV film, tehát hogy igen. Moziba egyiket sem mutatták be.
Hát mondjuk igen, mert 20 perc után is sírva rohant volna ki mindenki valószínűleg. Ezzel most előrevetítve a dolgokat. Magam részéről azzal kezdeném, hogy igazából szerintem a katasztrófa posztapokaliptikus filmek között egy halmazt képeznek ezek az atomháborús, posztatomháborús filmek. És készült egy jó pár, bár amennyire én meg tudom ítélni, mondjuk nem annyi, mint az ilyen szökőáras, meg földrengéses, meg ilyen idegen inváziós, meg ilyenek, de azért...
Hát meg egy behatárolt időszakban egyébként. Tehát igen. Azt is el lehet mondani, hogy ez valóban a 80-as évekre volt jellemző, amikor az atomháború rémen mindig fenyegető volt, de már az enyhülési folyamat elindult, és valószínűleg a különféle készítők úgy érezték, hogy maguk is hozzájárulhatnak ehhez a közhangulathoz.
Igen.
A tematikus bemutatásával annak, hogy mi az alternatíva.
Másképp behatárolóban, igen, ez 70-es évek, 80-as évek, és hát ugye a hidegháború végével ezeknek a filmeknek igazából nagy rész le is áldozott.
Hát meg úgy alapvetően az egész nukleáris leszerelési mozgalom is így eltűnt a történelem süllyesztőjében. Sőt, még a közemlékezetből is eltűnt egyébként ennek minden egyes nyoma. Ami megmaradt, az a teljesen kretén atomenergia ellenesség, ami annak idején ugye azzal volt magyarázva, hogy az atomfegyverek előállításához kell az atomenergia képesség. És ezért azt is támadták. Most már azon, hogy az atomfegyverek jók, sőt legyen Ukrajnának is, megadjuk mindenkinek, mert az olyan, mint a cukorka, igen, hogy osztogatni kell. De igen, az atomenergia az rossz, mert helyette szénnel mennyivel jobb az energiát termelni.
Erről a mozgalomról, és azért mondom, hogy mozgalomról, mert szerintem igazából egynek lehet tekinteni a kettőt, most ennél jobban nem akarok már előre szaladni, majd a későbbiekben, az adásba később visszatérünk, az a téma mindenképpen indokolja. Úgyhogy hát most szerintem történelmi leckét talán nem kell adni a hallgatóknak arról, hogy mi volt ez a nukleáris fenyegetés, meg hogy mi volt a hidegháború, de szerintem nagyjából mindenki tisztában van vele. Talán a leglényegesebb dolog, ami egyáltalán lehetővé tette, hogy ilyen filmes feldolgozások készüljenek egy esetleges atomháborúról, ugye miként filmre igaz, az az, hogy ugye tövegével megjelentek az atomrakéták, amik azt hiszem, hogy talán pszichológiailag másfajta fenyegetés jelentenek, mint a bombázók, mert a bombázót lehet időben észlelni, és tudod, hogy jön, és nem úgy, mint hogy teljesen váratlanul besapódik, meg nem tűnik talán annyira félelmetesnek. A másik meg az, hogy olyan méretű atomazenálok épültek ki ugye a 80-as évek elejére, ami hát objektíven mondhatjuk azt, hogy igazából már értelmetlen méretű volt teljesen, akármilyen háborús szenáriót nézünk. Továbbá lehetővé tette ugye azt, amit nanomig ismerten úgy neveztek, hogy a kölcsönös megsemmisítés. Mert azért tegyük hozzá, hogy a kölcsönös megsemmisítés az körülbelül egy 70-es évek elejéig, tehát ilyen 1972-75-ig nem volt egy technológiai valóság. Értem azt úgy, hogy igazság szerint a Szovjetunión nagyon sokáig egyébként nem volt ilyen képessége, mert nem volt akkora a szovjet atomarzenál, és nem volt annyi célba juttató eszköz.
Sőt, hozzá kell tenni, hogy a szovjetek kategorikusan lemondtak arról, hogy az első csapást végrehajtsák. Tehát a
Igen.
szovjet nukleáris doktrína, ez kifejezetten arra épült, hogy ők csak válaszcsapásra használják az ő atomarzenájukat, ami tegyük hozzá, hogy nem egy üres szólam. Tehát nem propagandáról van szó, hanem nyilvánvaló, hogy amikor valami részeges pártfőtitkár ki akarta volna adni az utasítást, ahhoz kellett volna a tábornoknak is a hozzájárulása, aki meg lehet, hogy többre értékelte volna azt, hogy neki dácsája van valami kellemes Fekete-tenger melletti üdülő helyen, és nem igazán akarta volna vállalni egy atomháború ódiumát. Tehát, hogy nyilvánvaló, hogy ez a korlátozás azért született meg, hogy a mindenféle proliból lett vezetők ne csinálják nagy fasságot. Tehát ez egy teljesen logikus lépés volt a Szovjetunió részéről, hogy ezt lekorlátozták.
Igen. Továbbá 80-as évek elején volt egy specifikus nemzetközi helyzet, mégpedig az, hogy pusztán technológiai értelemben ugye elavult fegyverrendszerek lecserélése folyik, és ezzel párhuzamosan egy egyre erősebb és hangosabb nukleáris leszerelési mozgalom, békemozgalom, illetve azért már ugye nemzetközi szinten is, hát igazából egyre több ország azt az álláspontot képviselte, hogy a fegyverkezési versenynek talán nem kéne egy újabb körét lefutni, és most már talán inkább arra kéne törekedni, hogy valami észszerű kompromisszumra jussunk, mármint értve a két nagy katonai tömb.
Aztán jött régen elnök.
Igen, hát ez a régen elnökkel egy időben, igen. És ugye volt egy ilyen nagy félelem, ugye a atomháborúval kapcsolatban, félelem az atomenergiával kapcsolatban, de mondom, valamelyik később rátérünk. És hát kifejezetten ebben a hangulatban készült ez a két film. Mellesleg ugye ekkoriban készült még több hasonló is, van egy Testamentum című, az is 1983-as, azzal a különbséggel, hogy az Kaliforniában játszódik, nem Kansasban, meg Missouriban, mint a másnap. Ugye voltak természetesen regények, meg elbeszélések, amik ezt dolgozzák föl. Ugye továbbá pont a modernizáció miatt ezeknek a fegyverrendszereknek a pusztító ereje, hatósugara, meg hát egyszerűen a bevetés gyorsasága elér egy olyan szintet, ami már nyilván elég ijesztő volt sok ember számára joggal.
Igen, és egyébként ez a képesség azóta fejlődött, tehát gondoljunk csak a hiperszónikus fegyverekre, amelyek manapság szívesen villognak mondjuk az oroszok a ukrajnai háborúban, amik tényleg még nehezebben érzékelhetők, és egyáltalán a megállítási képesség sincs meg. Tehát lehet, hogy mondjuk az interkontinentális rakétákra kifejlesztettek olyan technológiákat, ami képes leszedni bizonyos százalékát ezeknek, mielőtt gondot okoznak. Azért gondoljunk bele, hogy ha beindítanak 1000 rakétát, és abból leszednek 100-at, nem vagyunk sokkal előrébb. Tehát,
Igen.
hogy ez a képesség mind a mai napig megvan, és minden ellentétes híresztelés ellenére egyébként Putyinnak az ezzel kapcsolatos fenyegetését komolyan vették az Egyesült Államokban, és ennek megfelelően zajlott egyébként az amerikai részvétel is a ukrajnai háborúban. Tehát, hogy ukránok soha nem kaptak olyan lehetőséget, ami ténylegesen egy ukrán győzelemhez vezetett volna ebben a konfliktusban, mert az amerikaiak tartottak, hogy mi lesz akkor Moszkva válasza. És ezt lehet emiatt szörnyűködni, de ez a valóság. Erre a legjobb példa az, amikor Hersonban 20 ezer orosz katona ott maradt, három darab kiugatott ponton híd a háta mögött, és ahelyett, hogy beledarálták volna őket a folyóba, simán kisétáltak. Tehát, hogy ez teljesen egyértelműen annak a jele, hogy az amerikaiak az oroszokkal, és ez pontosan azt tette lehetővé, hogy a kölcsönös nukleáris fenyegetés mind a mai napig fennáll. Csak ugye erről nem szívesen beszél senki a 90-es évek óta, mint ami ott maradt volna a múltban, ami abszolút nem igaz, mert a nagyhatalmak kapcsolatát mind a mai napig meghatározza azt, hogy nekik atomfegyverük van, Nem véletlen, hogy ebbe a klubba azért be akartak csatlakozni, ahol is csatlakoztak egy páran. Izraelre lehet itt gondolni, Irán, aki most nagyon szeretne oda eljutni, Észak-Korea, ami többé-kevésbé
Bizonyítottan.
bizonyítottan atomfegyverre tett szert, egyébként a Dél-Afrikai Köztársaság az apartheid idején szintén rendelkezett atomfegyverrel, Izraeltől vásároltak, tegyük hozzá. Tehát, hogy ez mindig egy olyan aduász a kalapban, amit a kormányzatok tudnak használni, hogy a saját akaratuk érvényesüljön. És nem véletlen az, hogy éppen ezért le akarják korlátozni, hogy kinél lehetnek ilyen eszközök. Főleg azért, mert ha olyanok kezébe kerül, akiknek mondjuk úgy minden mindegy, gondolok itt mondjuk, nem tudom, például az iszlám államra, ami nem csak simán terrorista, de gyakorlatilag egy ilyen világvége kultuszba hívő ága az iszlámnak, ki úgy gondolják, hogy el kell pusztítani a földet ahhoz, hogy visszatérjen Mohamed és eljöjjön a csodálatos muszlim paradicsom. Ilyen őrültek kezébe pedig úgy kerül a fegyver, hogyha nagyon sok van különféle olyan helyeken, ahol nem megfelelően vigyáznak rá. Tehát ebből a szempontból mondjuk az a fajta amerikai nedves álom, hogy meg nyugati nedves álom, hogy majd Oroszország szétessék, és ez milyen jó lesz nekünk, ez egy elképesztően veszélyes talaj lenne. Nem véletlen, hogy amikor a Szovjetunió felbomlott, az Egyesült Államoknak a fő problémája az volt, hogy hogyan tüntesse el az atomfegyvereket Ukrajnából és más utódállamokból. Mert hogy sejtette, hogy az ottani frissen létrejövő kormányzatoknak kisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy érdemben vigyázzanak ezekre az atomkészletekre.
Objektíve az volt a helyzet, hogy ha akár Kijevbe, akár Minszkbe, vagy ami azt illeti Alma-Atába, tehát ugye az egykori kazak fővárosba így leszáll egy magángép, ami ilyen gyanús és feltűnés azért kerülni igyekvő napszemüveges, meg öltönyös emberkék, mondjuk ilyen bőrön dollárokkal, meg aranydudakkal megérkeznek, és aztán már viszik is 5 perc múlva az atomtöltetet, a rakétát, meg mindent, amit mozdítani lehet. Ez sajnos egy teljesen reális politikai lehetőség volt. Ugye ezért törekedett arra az Egyesült Államok is, hogy ennek minél hamarabb belejét vegye. És így is
Hát
lett.
nyilván ezért voltak az ilyen törekvések, a mostanában ugye 2022 óta szívesen visszaidézett budapesti memorandum, amit tegyük hozzá, hogy nem egy jogi kötőerővel bíró megállapodás, hanem egy egyszerű szándéknyilatkozat. Az, hogy figyelembe nem vették, ez nem jelenti azt, hogy bármiféle nemzetközi jogi kötelezettséget megsértettek. Mást egyébként nyilván igen, ENSZ alapok már, stb. De ez is ugye arra irányult, hogy Ukrajnából minél hamarabb eltüntessék az atomfegyvereket. Akit érdekel, hogy az Ukrajnában maradt többi szovjet készletnek mi lett a sorsa, annak a Fegyvernep per című filmet ajánljuk. De évekig fűtötte a különféle közel-keleti, afrikai és egyéb konfliktusokat a világ kevésbé szerencsés részein az a fegyvermennyiség, amit onnan elhappoltak mindenféle korrupt tábornokok és más haszonlesők.
Teljesen nyilvánvalóan volt hasonló memorandum Belorussziára és Kazasztánra is. Ezekre gondolom már a kutya nem emlékszik, mert az lényegtelen, az nem számít, az lótúró. Azokról nem volt szó szerintem a Budapest
Nem, az
memorandumban
csak
arról, hogy...
kifejezetten Ukrajnára
Igen.
vonatkozott,
Hát
igen.
ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy volt még két memorandum, amit mindenki elfelejtett a túróba, és már senkit sem érdekel, hogy ki hogy tartja be, nem is tudom miért, mindegy. Na, szóval messzire kanyarodtunk egy kicsit, de az
De
volt...
érdemes azért látni, hogy ez egy mai napig komolyan kezelt téma,
Bizony.
szemben azokkal a reddites megmondó emberekkel, akik röhögnek, hogy hát milyen komolytalanság ezzel foglalkozni egyáltalán.
Hát az tény, hogy ami az atomfegyverzetet illeti, úgy mondom, hogy a kapacitás növelését tempójában és mértékében korlátozó, illetve később a célba jutató eszközök számát korlátozó szerződések tényleg voltak. És mondjuk tény, hogy ma töredéke van annak az atomarzenálnak, hát hadrendben tartva, mint mondjuk 1980-ban.
De ez is több, mint elégséges lenne
Igen.
a többszöri
Igen.
elpusztításához a
Csak
bolygónak.
hát a másik meg az igen, hogy ezek a fegyverek sokkal pontosabbak, meg gyorsabbak, hatékonyabbak, mint akkor.
Hát igen, meg egy jelentős része az nyilván taktikai atom
Na,
töltet.
persze a többség az úgy mondom, hogy harcászati, így a néphadseregi jelzővel.
Hát nemzetközi klasszifikáció, meg taktikai, tehát ami ilyen
Hát ilyen
pár
egy... Igen.
kilotonnás bomba, aminek nyilván az a célja, hogy akár mondjuk egy erdőben rejtőzködő ellenséges hadosztályra rárobbantsa az egész erdőt, és így aki nem hal meg a robbanásra, azt majd az erdőtűz elpusztítja. Tehát
Igen.
nagyjából ilyesmi használatokra kell gondolni. Ellenséges csapat koncentrációk ellen. A másik, ami komolyabb, ez a stratégiai atomtöltet. Ezek több tucat, akár több száz kilotonnások lehetnek. Ezeknek a célja a stratégiai rombolás, tehát infrastruktúra, hadászati létesítmények, akár gyárak, akár
Erőművek,
erőművek, repülőterek, hasonlóknak a teljes megsemmisítése. Ebben egyébként az oroszok gyártották a legnagyobbat, az úgynevezett cárbombát, ami, ha jól emlékszem, 1000 kilotonnás volt.
50 megatonnás volt.
50 megatonna, bocsánat, igen. Ami hát olyan robbanást idézett elő, hogy amikor Szibéria közepén ledobták, hogy Finnországban is lehetett érezni a lökés hullámokat. Ami azért jól mutatja, hogy ez egy teljesen megalomán, őrült és értelmetlen projekt volt, de legalább lehet ezzel röhögni. Nyilván az a pár medve vadász, aki pont ott volt ebben a pár száz kilométeres körben, amíg Szibériában mindent letarolt, az lehet, hogy annyira nem örült aznap. Tehát igen, látszik, hogy ez egy egyébként elég komoly pusztító erővel bír, és nyilván a 80-as években nem is csoda, hogy foglalkoztatta ez a közvéleményt. Főleg egyébként, hogy a atomháború esetén a pusztítás az nem csak a közvetlen hatás lenne. Ezt nyilván mindenki tudja legkésőbb a Csernobil sorozat óta, hogy a sugárfertőzés is legalább olyan komoly problémát jelent.
Terhelés.
Bocsánat, sugárterhelés, igen.
Igen.
Valóban, mert ez nem fertőzés, mert nem hagyja tovább emberről emberre.
Igen, most így felvettem a STK keretes szemüveget, tehát, hogy sugárterhelés, illetve sugárszennyezés, meg ami az élettelen környezetet éri. Igen. De olyan, hogy sugárfertőzés nincs.
Élettanilag valóban.
Igen. Tehát sajnos ugye ez átgyűrűzött a magyar nyelvbe, de nincs ilyen. Úgyhogy... ez még nem ok a vidámságra, de ez a tény. Igen.
Hát legalább emberről emberre nem terjed. Hát, hogy... erről már beszéltünk a Csernobil sorozat kapcsán.
Igen.
Emlékszem, hogy volt benne egy olyan jelenet, ami teljesen értelmezhetetlen tudományos szempontból. És igen, egyébként a sugár terhelés egyébként csak egyike azoknak a következményeknek, ami egy ilyen esetből jönne, hiszen mondjuk ugye a nukleáris tél lehetőség, a elsötétedése az égboltnak hosszú időn keresztül a radioaktív por miatt, az, hogy gyakorlatilag az állatállomány az teljes egészében elpusztul, a növények nem kapnak napfényt, tehát azok is elpusztulnak.
Hát az ózonrétegnek is kampec.
Igen, az ózonrétegnek se jó, lehűl a levegő jelentősen egyébként, és éhínség, betegségek, nyilván ami szerepel is egyébként ezekben a filmekben, az, hogy az EMP, elektromágneses impulzus, vagy most lüktetés, hát, a magyar szinkronban elhangzott.
A magyar szinkronban lüktetés. Kicsit ilyen szexi.
Ez gyakorlatilag minden elektromos berendezést megöl. Mondjuk a járművek motorjaitól kezdve a lámpákig, bezárólag mindent, ami egy komolyabb berendezés, rádiók, televíziók, számítógépek. Egy pillanatok alatt visszaröpíti az emberiséget a középkori életszínvonalra, és ez hatalmas milliós pusztulással jár magának a támadásnak az elkövetkezendő hónapjaiban, tehát nem közvetlenül az atom fegyverektől, hanem ennek a mindenféle ökológiai és más hatásai miatt.
Majd a nukleáris térről is kell beszélni, az is egy szertágazó téma, de ugye az egyik filmben a kettő közül részletesen bemutatják, gyakorlatilag kell mondani.
A másikban meg teljes napsütés és vidámság.
Igen, ez mondjuk kicsit furcsa volt. A magam részéről ezt talán azzal tudnám magyarázni legegyszerűbben, hogy az amerikai, meg a egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy angol szellemiség, illetve nemzeti karakter ennyiben mindenképpen eltér, hogy még az atomháború témájának az amerikai ábrázolása is azért kicsit olyan tapintatos, hogy úgy mondjam, vagy az, hogy inkább billen át ugye a pozitív, a derüllátó.
Hát igen, így, ahogy a angolul mondanák, a sugar coated.
Igen.
Így próbálják becsomagolni a dolgot, hogy
igen.
Hát szörnyű lesz, de azért annyira nem lesz rossz.
Talán ezt úgy tudnám jól megvilágítani, hogy ugye vannak ezek a 12 egy tucat katasztrófa filmek, amik ugye általában ilyenekről szólnak, hogy földrengés, meg Cunami, meg ilyen minden baromság.
Vulkánkitörés.
Na most, ami amerikai film, abban ez nagyon átjön, ugye, hogy ez most egy nagy próbatétel, és nagyon rossz, és szenvedünk, de végül...
Győz az amerikai szellem, és a gonosz vulkán elnyeri büntetését, mert legyőzzük.
Valahogy így, igen.
Hát ez gyakorlatilag, ami a Greatest Generation, meg a második világháború óta megvan, mint igen. nemzeti karakterisztika.
És ugye azt azért is mondtuk el, mert a Fonalak című filmből ez teljesen hiányzik.
Abszolút.
De azt, hogy angolok készítették.
Igen, tehát, hogy a Fonalak az egy sokkal sötétebb jövőképet fest a néző elé. Túl sok remény amúgy a másnapban sincs.
Tehát, hát nem.
Nem találják fel hirtelen a, a anti... atomosító valamit. Ugye ezekben az amerikai katasztrófa filmekben gyakori az, hogy nem tudom, jön egy járvány, és a végén megtalálják az ellenszert. Somehow, tehát,
hogy... Ugye, hogy a belecsapjunk egy kicsit a lecsóba, itt tényszerűen arról van szó, hogy a hatalmas atomháború, tehát a kölcsönös atomcsapások utáni második napon így verőfényes napsütés van így a becsapódásoktól ilyen pár száz méterre így... Tehát, ami egyébként totál nonsens, ugye?
Ja, meg az elnök rádió bejelentést tesz, amit nagyrészt hallanak az emberek, és így elmondja, hogy hát Amerikát nem győzték le soha, és mi most visszaépítjük, és még erősebbek leszünk.
Ami ugye az amerikai katasztrófa filmekben is szükséges, és szinte kötelező.
Abszolút, ez nyilván a hollywoodi
igen.
történetmesélésnek mindenképp az eleme. Ez a jó fiúk mindig győznek.
Nem tudom majd milyen film fog készülni a Hollywood felperzseléséről, ami a felvétel időpontjában zajlik a szelek és a erdőtűz által. Igen.
Hát lehet az a címe, hogy Szelek Winds. Fonalak mintájára.
Majd annak is az lesz a vége, hogy végül lesz valami felemelő üzenet. Vagy...
Végül a sátánista hollywoodiak idéznek egy esőt, ami eloltja a tüzet. Moloch megérkezik is, megmenti a gazdag Los Angeles-i negyedeket.
Sikerült elég gyereket áldozni, hurrá, igen.
Na, hát szerintem akkor kezdjünk bele a filmekbe, ha már eddig beszéltünk erről. Szerintem akár is lehet, hogy összehasonlításra beszélünk a kettőről.
Igen, az a helyzet, hogy a másnap, 1983-as, a Fonalak 1984-es, a feldolgozott eseménysor lényegét tekintve ugyanaz. Tehát, hogy több szálon fut a történet, több majdani áldozatot és résztvevőt bemutatva.
Majdan alatt nem a kievi térre gondolunk.
És mindkét esetben ugye az atomháború egy olyan konfliktusból ered, amiről eleinte mindenki azt hiszi, hogy hát ezt majd megoldják diplomáciailag. Ugye, vagy pedig ez minket nem fog annyira érinteni.
Egyébként a Fonalakban jobban eltalálják, mert ott egy iráni konfliktusra van szó, szovjetek bevonulnak Észak-Iránba, ez még valószínűleg a Shah rendszere lehet, gondolom én.
Hát, gyakran legyen mondva, hogy ezt nem nevezik meg, csak
nincs róla szó, persze.
Csak ugye arról van szó, hogy ja, hát Iránban polgárháború van, és amerikai támogatással van egy puccs, melyre válaszul a szovjetek, akik tájékozatlanok kedvéért határosak Iránnal, ugye a saját területükről és Afganisztán felül is megszállják Iránnak egy részét.
Az északi felét, igen.
Északi, hát ilyen szögletét, és ott mindjárt kiépítenek egy új támaszpontot, vagy akár többet is, erre most nem térnek ki. Na és akkor ugye válaszra válasz a válasz, mint ahogy ugye Hoffi ezen humorizált, és...
És hát igen, ott atomfegyvert vetnek be, de az egész úgy nagyjából az elén nem mozgatja meg a közvéleményt, nem. Tehát ugye ez a híres videó juthat mindenkinek eszébe, hogy mit gondol a irak-iráni háborúról, hát ezek a négerek mindig csak háborúznak, mondja az egyszeri magyar nő a videóban.
Ugye ezt tegyük hozzá, ez nem vicc, hanem ez egy tényleges tudósítás, ugye a 80-as években, amikor igen. Vagy az állami rádió, vagy az állami tévé, de szerintem az állami tévé ilyen riportot csinál egy személyvonaton, és így interjúvalja az utasokat, igen. Hát ezek a négerek, igen.
Ezek így mindig csak háborúznak.
De hát miért is tudott volna ugye a magyar átlagember bármit ugye erről a két országról?
Valószínűleg a angol, meg az amerikai is így nagyjából annyit tud Iránról, hogy itt vannak, és így igen. történnek dolgok.
Na most a másnap esetében ott azért gondolom figyeltek arra, hogy valamennyire beazonosítható oka legyen a bemutatott esetleges világháborúnak, mert ott ugye Nyugat-Berlin, hát nyilván a gyújtópontja ugye a korai hidegháborúnak, és A magam részéről, mert szerintem ezt mind a ketten egyetértettünk, hogy ott az eseménysor azért... Hát...
Hát igen, kezdve azzal, hogy széles zendülés tör ki a kelet-német hadseregben. Szóval önmagában így
Most
megmosolyogtató.
ennek a nulla esélye volt a történelem bármely pontján. A kelet-német hadsereg akkor zendült volna, hogy a parancsot kap rá.
Igen, tehát hogy lehet, hogy a szovjetek megtévesztése volt, hogy parancsot adtak a kelet-német hadseregnek, hogy zendüljön.
Akkor zendülj!
És annak ellenére, hogy zendülnek a kelet-németek, valahogy mégiscsak körbeveszik Nyugat-Berlint, és blokád alá vonják teljesen a várost, amire választod azt mondja a NATO, hogy ha nem oldják fel a blokádot, akkor bevonulnak.
Ez egyébként érdekes, hogy hát amerikai per NATO szárazföldi csapással kezdődik a háború a szó köznapi értelmében, úgy mondom, mert ugye nyilván ők úgy értelmezik, hogy a blokád maga is háború,
Hát
ami mondjuk jogilag igaz.
nemzetközi jogilag igen,
Igen.
a blokád az már egy háborús cselekmény, tehát
Igen.
hogy arra teljesen jogosan lehet fegyveres választ adni a vonatkozó nemzetközi jogi előírások szerint. Az más kérdés, hogy az atom holokauszt után ez viszonylag keveseket fog megmozgatni. És a film az tapintatosan próbálja elkerülni annak kérdését, hogy ki lő először atomfegyverekkel.
Igen, szerintem egy nagyon jó megoldás, hogy meg nem erősített sajtóhírek érkeznek Németországból, mikor már a konvencionális háború igazából folyik.
Igen.
És mindenki csak reménykedik otthon, hogy nem lesz belőle atomháború, hanem hogy hát, hogy itt meg itt jelentés érkezett arról, hogy harcászati atomot vetettek
Azt hiszem,
be,
hogy
de ez
a
Frankfurt.
frankfurti amerikai parancsnokságra dobtak állítólag, ugye a sajtó szerint egy...
Töltetet, igen.
De az még ugye egy taktikai nukleáris töltet.
De ugye azt nem tudjuk meg, hogy most előtte az amerikaiak már bevetettek atomot, vagy
Hát meg,
nem.
hogy a stratégiai töltetek kilövésére kiadt parancsot, ezt ugye maga a katonák se tudják, meg később előkerül, amikor az elnök beszédet mond, akkor ő se beszél erről a kérdésről. Valószínűleg vagy nem tudják, vagy egyébként
Igen.
már teljesen lényegtelen kérdés ott azon a ponton, hogy igazából kilőtt először.
Igen, a Fonalak című filmben, ezt azért kiemelném, ott nyilvánvalóan megnevezve a szovjetek kezdik az atomháborút, tehát hogy atomfegyvert először a szovjetek vetnek be.
Aminek egyébként a valóságos esélye minimális volt, ahogy mondtam. Tehát a szovjet nukleáris doktrína nem úgy volt
Szerintem
kitalálva.
nyugodtan kimondhatjuk, hogy nulla. Tehát
Igen.
semmilyen alternatív univerzumban nem történt volna olyan, hogy a Szovjeti Unió vett be először atomfegyvert. Tehát ez...
Ezzel szemben egyébként az amerikaiak soha nem mondtak le az első
Nem.
csapás jogáról nukleáris fegyverzet terén.
Hát az amerikaiak másképp állnak hozzá, hát Istenem.
Így van.
Hát, igen, valaki így áll hozzá, valaki úgy, de hát.
Tegyük hozzá, hogy egyébként a mai orosz nukleáris doktrína az nem zárja már ki az első
Már nem.
csapás lehetőségét.
Tudtommal egyetlen atomhatalom van, ami nyíltan a első csapás kizárásának a doktrinát képviseli, az Kína. Bár mondjuk ugye az ő esetükben az ő atomarzenájukkal, meg stratégiájukkal abszolút érthető, tehát ilyen.
Igen.
Szóval, jó, természetesen megértem a magam részéről, hogy ugye a BBC állami média nyilván az brit államot effektíve képviseli, most azért csak nem csinálhatnak egy olyan
Hát nyilván
tévéfilmet,
nem húzhatják magukra a vizes lepedőt, hogy actually mi lőttük volna először.
Igen. A Fonalak című filmben a tömeges vadászati per stratégiai csapást a Szovjet Unió indítja, teljesen nyilvánvalóan. A másnap azt szerintem egy kicsit nyitva adja a kérdést, hogy most az a,
Abszolút itt vagyja.
ja, igen, hogy ki indította először, de igazából végül persze teljesen mindegy.
Ebből a szempontból, a film szempontjából egyébként totál lényegtelen.
És tegyük hozzá, hogy csak hogy folytassuk a párhuzamokat, tehát mindkét film, ugye helyi közösségek, hát mondom azt, hogy életét per halálát mutatja be, tehát ugye az ellenség, vagy más országok semmilyen szinten, olyan szinten, amit a tévében látnak.
Gyakorlatilag egy kisebb közössége mutatja be azokat a történéseket, amelyek lezajlanak nem csak országosan, hanem világszinten is ennek köszönhetően. Tehát mindkét film elején és az első felében gyakorlatilag lehet
Még
úgy
körülbelül
mondani,
felében, igen.
átlagos emberek átlagos életét látjuk, házasodni akarnak, meg elköltözni, meg családi dráma van, meg minden, ami egy ilyen
Teljesen egyszerű emberek hétköznapjai.
Igen, tehát hogy tegyük hozzá, egyetlen egy szereplőnek sincs ráhatása a történésekre. Tehát
Semmi.
mindannyian csak sodródnak azokkal az eseményekkel, amik történnek. A másnapban is az jut hozzá a legközelebb, hogy az egyik feka szerelő az ilyen bombázókat javít, vagy nem tudom mi a fene, és ennyi. Tehát, hogy egyik se tábornok, meg
Hát
kiskirály, meg elnök,
igen.
meg akármi.
Hát a másnap című filmben vannak katonák, akiket látunk, mint szereplők. Tehát mint.
Igen.
A fonalakban egyébként nem. A fonalakban majd a fosztogatókat, lelövöldöző katonákat látjuk, de most
igen,
az...
meg a rendőröket, de
Igen.
kifejezetten olyan szereplő nincs, aki
És nincs senki.
ezekhez tartozna.
Igen.
Nem esetre, aki oda tartozik, az is egy tizedes, tehát, hogy
Igen.
se lehet mondani, hogy bármi ráhatásuk lenne.
És...
Tehát abszolút érezzük azt a fajta elveszettségérzést, ami a szereplőknek is van, hogy ők próbálják élni a kis normális életüket, ugye lakást vesznek, meg vitatkoznak, meg,
igen, meg ugye össze akarnak házasodni,
szexelnek, meg mit
mert
tudom én
beesett a
még,
csaj,
igen.
meg ilyen.
És aztán jön az egész atomháború a nyakukba, és hát úgy kell megbirkózni vele, ahogy tudnak, ami...
Általában azt jelenti, hogy nem sikerül.
Hát nem sikerül, meg ugye nagyon soknak meg se adódik a lehetőség, hogy érdemben megbirkózzanak, mert az első villanásban eltűnnek.
Igen. És ugye az adott országokon belül igazából olyan fél periféria, mint két helyszín. Mert ugye az angol, egyszerűség kedvére angol helyszín Sheffield. Hát na most Sheffield valamikor egy jelentős virágzó ipari központ volt, de már a film készítésének idején is egy lehanyatú gazdaságú és a rozsdaövezet állapota felé tendáló város volt. Az amerikai helyszín pedig Kansas és Missouri, illetve ezeknek ilyen kisebb-nagyobb városai.
Igen, hát ugye Kansas az ország közepén helyezkedik el, és ennek megfelelően Amerikában minden, ami nem a két parton található, az ilyen flyover state, tehát hogy élnek ott emberek, de...
Érdektelen, na, igen.
Tehát ide még kampányon is nagyon jár, szoktak járni, mondjuk elnök jelöltek, meg igazából semmi érdekes nincs ezekben az államokban. Tehát tényleg ilyen olyan közösségek, amelyek egyáltalán nem számítanának egyébként túl nagy érdeklődésre, ha bármilyen más témáról lenne szó.
Hát most, ha ma lenne egy atomháború, amiben résztvevő Nagy-Britannia, szerintem lehet, hogy Sheffieldet meg se céloznák, mert tehát most már nincs semmi.
Ja, persze.
Tehát már nincs acélmű, nincs ipari bázis, tehát most...
Ez olyan, mintha lenne egy atomháborúról szóló film, amit magyarok rendeznek Magyarországon, és Miskolcon játszódna. Vagy Pécsen.
Igen,
tehát, hogy...
tehát most lenne egy atomháború, mondjuk Ózdot valaki célba venni? Tehát most...
Hát valószínűleg nem.
Vagy most ez olyan, mint hogy most Detroitot például ki akarná eltrafálni egy
hát,
atomtöltettel.
Meg kérdés, hogy lehetne látni a különbséget az atomtámadás előtt és után.
Ugye ezen humorizáltunk is, hogy van több olyan részlet a Fonalak című filmben, hogy lehet, hogy ott Sheffieldbe igazából csak kimentek az egyik külvárosba és felvették.
Ja, nagyon... Most gyárépületben így elkezdtek forgatni.
Igazából sok minden nem kellett változtatni a helyszínek.
Ez simán elképzelhető amúgy.
Igen. Szóval ez a perifériális helyzet is fennáll. Olyan nagy balszerencséjük minden két esetben az, hogy közvetlen közelükben olyan célpontok vannak, amit a szovjetek ki akarnak iktatni. Ugye, amik ez esetében ezek a rakétasilók, amik a valóságban tényleg ott vannak. Meg ugye a Sheffield esetében meg ez az acélbű, meg régi támaszpont, meg ezek. És ahogy mondtuk, ez azért még ki kell emelni, hogy tehát ilyen párhuzamos történeti szálak vannak, mert igazából ilyen egyes családokat, párokat látunk így, akik próbálkoznak így a túléléssel, meg ugye...
Gyakorlatilag ilyen 3-4 szereplő csapat van, én úgy fogalmaznak, akiket végigkövetnek. Hát van egyébként nagyon sok hasonlóság a filmben, tehát mondjuk a vőlegény, az mind a kettőben meghal.
Igen.
Az atomcsapásban.
Hát, disposable.
Igen.
Feláldozható.
Van egy család, ami teljes létszámban leszorul a pincébe, ez mind a kettőben jelen van.
Igen.
Ott a csaj, akinek a vőlegénye meghalt, az megőrül, és így rohan az óvóhelyről. Tehát, hogy érdekes párhuzamok vannak, ugye ezek elvileg egymástól függetlenül készültek. Én úgy tudom.
Igen, én nem találtam nyomát annak, hogy mondjuk a Fonalak nem vett ihletet a másnapból. Tehát éppen ellenkezőleg egy korábbi angol, ugyanúgy BBC mozifilmnek szánt filmből vett ihletet, amit ugye végül moziban nem adtak le, mert ilyen túlságosan
Elég zajsz,
negatív, meg
igen.
ilyenek, de a két film között, a két koncepció között nem volt semmilyen ilyen kölcsönhatás.
Igen, ez csak azért érdekes, mert sok mindenben nagyon hasonlít a két sztori egymásra. Van akkor az a csapat, aki keményen küzd a nehézségek ellenére.
Igen.
Az amerikai filmben egy orvos, nyilván mi az, ami nagy közegben megbecsültségnek örvend Amerikában az orvos. És mi az, ami Angliában hasonlóan magas presztízsű egy közhivatalnak. Most cserép meg a kettőt, és sehogy sem működne. Tehát, hogy Amerikában valami majom, dagadnyakú közhivatalnok lenne az, aki megpróbál rendet tenni.
Olyan, mint hogyha egy magyar katasztrófa filmben valami navos.
Valami navos.
Középvezető lenne a pozitív figura.
Tehát teljesen életképtelen, és innen látszik, hogy nyilván a helyi társadalmi közegre szabták ezt az egészet. Vannak akkor, akik kint próbálnak boldogulni valamilyen módon, ők ugye meghalnak a radioaktív sugárzásba.
Igen, meg ahogy nyilván a fosztogatók, a gonosz
fosztogatók is megjelennek, igen, mind a kettőben.
Igen, a...
Az is, hogy a hadsereg per fegyveres erők úgy általában véve drákói eszközökkel küzdenek ezek ellen.
Igen.
Ugye egy nagyon ikonikus kép a Fonalak című filmből, az a közlekedési rendőr, akinek így megéghetett az arca, vagy valami ilyesmi, mert ilyen fehér kötés van rajta, és az egész eléggé bizarul néz ki, ahogy a fegyverét lengetve sétál el a ketrecbe tartott emberek előtt, akik kiabálnak is rá.
Akik a fosztogatásért bezárt.
Igen. Tehát,
népek.
Igen. Összességében egyébként képi világban szerintem a Fonalak sokkal erősebb.
Igen.
Mint a másik film a másnap. Nem tudom, hogy a költségvetésben volt-e egyébként érdemi különbség, vagy csak
nem hiszem. Hát
ennyivel,
igen.
Ennyivel élelmesebbek voltak a brit készítők.
Ja, hát annyi, hogy a másnap az a ABC csatorna saját. Tehát igazából objektíven nincs, szerintem. Tehát,
szerintem se hiszem, hogy nagy különbség lenne. De minden esetre nekem a nyomasztó hangulat sokkal jobban átjött egyébként a Fonalak című filmből.
Hát...
Ami egyébként messzebb is merészkedik, mert hogy a másnapban gyakorlatilag csak a támadás utáni egy-két első hetet látjuk nagyjából, ha jól sejtettem. Az időmúlás nem nagyon van részletezve, de igazából minden erre enged következtetni. Míg a Fonalak az gyakorlatilag a támadás utáni 15 évvel elmegy, ha jól emlékszem.
Igen, igen.
Nyilván nem úgy, hogy bemutatja mind a 15 évet, ez inkább egy sorozat lenne már, hanem úgy, hogy jeleneteket villant fel, és nyilván közötte vannak ugrások, amit pont az említett mennyasszonyon keresztül láthatunk, aki a brit változatban teherbe is esett már egyébként, azért lenne az esküvő, jó proli szokás szerint, nem fordítva ugye, mint a magasabb társadalmi osztályoknál bevett. És ahogy megszületik a lánya is, ahogy felnevelkedik ebben a világban, az szerintem egy elképesztően nyomasztó kép, ahogy mondjuk a gyerekek nem tudnak beszélni. Tehát, hogy egy elképesztően tört angolt adnak elő, mert hogy egy ilyen világban nyilvánvaló, hogy a szavak nagy részére teljesen szükségtelenné válik. Tehát a nyelvi kifejező eszköz az elhal, ahogy az emberek tényleg a legegyszerűbb testi igényeikről kommunikálnak csak. Tehát amikor szülni akar, akkor bemegy a szülészetre, és csak annyit kiabál, hogy baby, baby.
Meg amikor az anyja hajlottik, hogy mom, work, up, work, mom. Igen. Amit egyébként éles látással úgy magyaráztak, hogy ugye olyan trauma éri a felnőtteket, amilyen mértékű traumára általában azzal reagál az ember, hogy néma, tehát hogy képtelen beszélni. És mivel minden felnőtt csak így mered maga elé, és néma, ezért nyilván a gyerekek nem tanulnak meg beszélni, mert csak azért se, vagy 5 millió másokból se, de mert ugye a kisgyerek, meg a totyogó gyerek az ugye úgy tanul meg beszélni, hogy látja maga körül beszélni.
Igen.
Itt meg nincs, aki beszél, úgyhogy...
Meg ugye látjuk egyébként a Fonalakban, hogy a közoktatás hogyan alakul át. Tehát van egy ilyen vigyázó nő, aki leülteti őket egy rozoga, épp hogy működő televízió elé, ahol ilyen megmaradt reggeli műsorsávba játszott VHS-eket játszanak le, hogy a mapetek beszélgetnek egymással. Tehát ennyi az oktatási rendszer.
Meg úgy tanítják őket így szőni, vagy mit,
hát,
ilyen szírszar. Ilyen.
Nyilván arra tanítják őket, amire szükség van. Tehát
igen,
hirtelen nem a önmegvalósítás, meg a gender studies lesz az előtérbe. hanem az, hogy mi az a munka, ami kell, mert egyébként a fonalakban azt látjuk, hogy a városok túlélő népességét a szépen kiterelik a földekre kapálni, mert
Igen.
hogy hát nyilván már a John Deere traktor nem indul be. Üzemanyag is tegyük hozzá, tehát...
Semmilyen feltétele nincs a traktorok működtetésének, maradjunk annyiba, igen.
És hát gyakorlatilag ki kell menni a földre kapálni, tehát hogy nincs mese. Ugye ezért megjelenik a másnapban is, ugye ott a helyi gazdákkal közlik, hogy hát akkor most kézzel szépen el kell kezdeni 10 centit lekapargatni a föld tetejéről. És mindegyikük mondja, hogy hát nagy birtokosok vagyunk, hát több száz hektár földünk van.
És akkor így szétteszik a kezüket a tisztviselők, hogy
Akkor
hát
sokat kell kapálni,
igen.
kérlek.
Igen. És akkor mit csináljunk az elkapart sugárzással nagyon kurt földdel? És hát ez igazából jó kérdés, de valahogy majd húzzátok össze valami kupacba, vagy ilyesmi. Hát.
És ez a realitás, tehát hogy
Igen.
ez nyilván...
Azt mondanám, hogy egy minimális humort, szerintem ebben a formában legalább a sztoriba a
Igen,
másnap
a másnapban azért
belecsempészett.
benne van, igen, ez a helyzet abszurditása. Tehát,
Igen.
hogy...
Ugye a fonalakban, annak ellenére, hogy angol alkotás, ugye nincs se angol humor, se más humor.
Ez
Tehát...
így van, tehát az végig véresen komoly marad.
Igen.
És ugye aztán látjuk, hogy ez mondjuk hogy milyen az élet ezeken a, hát
Te
talán
telepek, nem
tele,
tudom.
büntető telepeknek lehet ezt nevezni. Tehát, hogy azonnal a feudalizmus visszatér abban a pillanatban a
Igen.
világra, hogy a modern társadalom életfeltételei megszűnnek. Ugye azt el is mondják a filmben, hogy a népesség az középkori szintre süllyed vissza, tehát ilyen 4-től 11 millió ember él egész Nagy-Britanniában. És hát nyilván őnekik az elsődleges tevékenységük az az önfenntartó földművelés, ami ma leginkább csak Afrikára, meg néhány ilyen elhagyatottabb vidékre jellemző.
Igen.
Ez ugye azt jelenti, hogy te, mint földművelő, annyit termelsz, ami neked a éves élelmiszerigényed, és így ennyi. Tehát, hogy igazából érdemi hozzáadott munkád nincs
Hát
ezen túl semmihez.
ugye összeadva egy ötödöt lefölözze a földes úr meg az egyház, vagy az annak megfelelő főnökség, azt akkor ennyi.
Igen, tehát ez tényleg
Tehát,
a középkori
hogy...
életszínvonal. A Frezbe annyi talán fény az alagút végén lehet mondani, vagy valami pozitívum van, hogy ugye például újra nyitják a szénbányákat,
Lesz gőzgép, igen.
ilyen gőzgépes traktorokat előszednek a múzeumokból, és akkor azokkal próbálnak valamit kezdeni. Tehát, hogy azért az emberi találékonyság az megjelenik, mint egy olyasmi, ami tehát nem is kiutat jelent, de azért valószínűleg valamennyit enyhít ezeken a körülményeken.
Igen, és a közlekedési rendészt azért hoztuk föl, mert ő egy ilyen szimbóluma a filmnek, mert ugye ő szerepelt a plakáton, meg a
Igen.
VHS per DVD borítón, és aki látta a filmet, per ismeri a filmet, az azonnal tudja, hogy ki ez a karakter. Humoros módon egyébként most a felvétel időpontjában egy pár hónapja történt, hogy beazonosították a csávó, akiről kiderült, hogy a valóságban is közlekedési rendész volt. És valóban ez a rendkívüli szükség állapot, most így a szó átvitt értelmében, ugye az, hogy a közlekedési rendésznek is fegyvert adnak, mert tehát mindenkire szükség van, aki képes a rendet fenntartani.
Hát,
Tehát,
meg
meg
legyünk
úgy...
őszinték, az eredeti munkakörében nem túl sok feladat válna rá, tehát hogy
Nincs.
nincsen túl sok gyors hajtó. Meg a trafipax sem működik már, mert az EMP
Igen.
kiütötte, tehát hogy
Igen.
innentől kezdve... És nagyon hamar megjelenik az, hogy az a fajta emberi jogi, liberális állam, amiben sokan ringatják magukat, hogy már hogy megváltozott az emberiség, az így egy pillanat alatt omlik össze.
Hát
Tehát,
ugye
hogy...
teljesen evidenssé válik, hogy a fosztogatókat helybe le kell lőni. Tehát ez tök
És erre
evidens.
látunk is példát,
Igen.
tehát hogy...
Igen.
Ugye hasonlóság egyébként a két film között, hogy a egyik férfi szereplőt, aki a pincében él, azt fosztogatók lövik le.
Igen.
Ez ugyanúgy megjelenik mind a kettőben. És ugye az is, hogy a fosztogatókat lelövik, tehát ez nyilván teljesen magától értetődő. Ami nekem érdekes volt a britben, ezek az említett közhivatalnokok, akik egy pincébe beszorulva úgy próbálják a dolgokat intézni, amíg lehet, és ugye aztán meg is halnak ott. Látszik,
Hát
hogy
ő
a...
szomjan és éhen.
Meg ugye jön be a radioaktív poraszellőző rendszeren keresztül, tehát hogy nyilván nekik véges idejük van.
Mert tegyük hozzá, hogy egy olyan menedékük van, most egy kicsit lopok a Fallout című sorozatból, tehát egy olyan menedékük van kialakítva erre a helyzetre, ami igaz, hogy a föld alatt van, meg elvileg van generátora, meg minden, de ugye ténylegesen nincs védelme a födémnek egy atomcsapás ellen.
Hát ez gyakorlatilag
Tehát,
a
hogy
városháza pincéje.
igen, és akkor rájuk szakad, a törmelék mindent, ki se tudnak jönni.
Igen.
És mire úgy, ahogy újra szerveződő karhatalom az kiássa őket a törmelék alól, már mindenki halott. Igen.
Igen, ez abszolút megjelenik. És egyébként az is szerintem realisztikusabb, hogy a Threads-ben nincsen, nem tudom, a királynő szózatot intéz a nemzethez, vagy valami. Tehát a hatalom csúcsai azok abszolút elválnak a mindennapoktól. Tehát, hogy nem lehet tudni, hogy ki irányít, nem lehet tudni, mi történik.
Hát ez
Pont annyi
kb. A...
információt kapunk, mint a újdonsült jobbágy ezeken a büntető telepeken.
Hát most lehet azt mondani, hogy a római fennhatóság és a késő 100 kor közötti Britannia, akkor voltak ilyen viszonyok ott.
Hát
Tehát, hogy
körülbelül igen.
nem volt kereskedelem, nem volt pénz. Tehát...
Igen, meg mindenhol a fegyveresek
Ja,
tartották fenn
persze.
a rendet, tehát hogy...
Igen. Na most, hogy a különbségekre is rátérjek egy kicsit, ez talán lényegi különbség, hogy a másnap, nyilván az amerikai televíziózás és kultúra sajátosságaiból adódóan rendkívül ismert, nézett tévéfilm lett. Az első sugárzását, áthallás, az első sugárzását a Wikipedia szerint 100 millióan nézték. Hát
Na
ez úgy
szép.
komoly. Tehát ugye nagyon ismert film lett, de ha azt nézzük, hogy úgy kritikailag melyik film felkapottabb, akkor szerintem egyértelműen a fonalak.
Igen, meg az ilyen kvázi kultikus filmé is vált egyébként a fonalak. És hozzá kell tenni, hogy a fonalak az némileg egyensúlyoz a kosztümös film és a dokumentumfilm közötti mesdjén. Mert hogy sokszor van ilyen, hogy ilyen dokumentumfilmes bevágások
Igen.
vannak, hogy például milyen betegségek pusztítanak ebben az időszakban, hogy csökken a népesség, stb. Tehát ennek van egy ilyen ismeretterjesztő oldala is, ami próbálja a veszélyekre felhívni a figyelmet, vagy arra, hogy egyáltalán mi ez a védelmi tanács, egyébként ez Magyarországon is létezik, hogy milyen feladatai vannak, kik a tagjai, tehát ilyen dolgokat bemutat, amik úgy hasznosak egy mindennapi életben is, ha bármiféle ilyen veszélyhelyzet előáll.
Igen, meg hogy a polgári védelem hogy készül fel a fenyegetésre, amiről persze kiderül, hogy teljesen elégtelen, de azért felkészülnek,
Hát, nyilván.
meg hogy ennek mik a lépései, ezeket ők bemutatja. Meg ugye a fonalak az egy Britanniában többszörösen díjazott film, és VHS-en, DVD-n is többször megjelent, azóta már Blu-ray-en is, és időszakosan a BBC különböző csatornáit bemutatják azóta is. Tehát úgy időszakosan, hogy mondjuk a hiroshimai, vagy a japáni atomtámadások 40. évfordulóján, akkor ugye 2003 meg 2005 között is volt több, meg ugye legutóbb 2024-ben a 40. évforduló miatt. És csak hogy reflektáljak arra, amivel ugye kezdted az adást, nem követtem, hogy milyen sajtóvisszhangja volt, meg hogy mennyi volt, de abszolút nem lepődik meg, hogyha többen is azzal vádolták volna meg a BBC-t, hogy itt a putyini propaganda szekerét tolja azzal, hogy egyáltalán leadja. Mert hát ugye az ő értelmezésük szerint táptalajt nyújt ugye ebben esetben
Orosz
orosz,
propagandának,
ja,
igen.
meg az orosz nukleáris fenyegetésnek. Igen.
Ami ugye egy orosz propaganda fogás.
Ja, persze.
Mert valós fenyegetés ugye nincs,
Nincs.
csak az orosz propaganda állítja azt, hogy van.
Igen.
És egyébként tényleg az elején mondtam is, hogy van egy jelenet a filmben, amikor tüntetnek a háború ellen az aktivisták, és akkor a ellentüntetők is megjelennek, és hozzávágják a pódiumon álló nő fejéhez, hogy költöz Oroszországba, ma vagyis oly zsoldjukból élsz, vagy valami ilyesmit. Tehát, hogy ez az orosz propagandával való vád, ez úgy tűnik, hogy már a 80-as években is egy bevett fogása volt azoknak, akik más állásponton voltak ezzel kapcsolatban.
Ez akkor társadalmi valóság volt. És itt azért mondjuk el, hogy az NSZK-ban is, Britanniában is, Amerikában is, most, hogy bővebben rátérjünk azért a történelmi kontextusra, létezett egy akkor, ugye nagy létszámú, hangos, jól szervezett mozgalom, ami hatalmas tömegtüntetéseket, demonstrációkat, meg ilyen támaszpont bejáratát elfoglaló, meg eltorlaszoló, meg ilyen demonstrációkat szervezett, ugye, akiket...
Hozzá kell tenni, hogy a fonalakban a szereplők egy jó része ennek a mozgalomnak a tagjai közül
Igen.
került ki.
Megnevezve a ugye, Britanniában ez a CND, ez a Center for Nuclear Disarmament. De ugye ilyen mozgalom több is volt, és úgy hivatkoztak magukra átfogó néven, hogy Nuclear Freeze, és ebben az az érdekes, hogy teljesen kivezették a történelmi emlékezetből a utólag már kutya nem emlékezik rájuk. Direkt megnéztem, hogy 2020-ig Wikipédia szócikke sem volt. Ennek a mozgalomnak, ami valamikor ilyen milliós tüntetéseket szervezett ilyen nyugati nagyvárosokban, meg minden. Ugye a közös jellemzőjük az volt, hogy hirdették ugye a bizonyos atomfegyverek teljes per részleges egyoldalú leszerelését, itt fontos, hogy egyoldalú, tehát ugye, hát ugye ennek kontextusa az volt, hogy az ilyen kölcsönös leszerelések, tárgyalások azok sokra nem mentek akkoriban. És igaz, hogy sok embert megmozgattak, de ugye a politikai súlyuk annyira nem volt, hogy bármit át is vigyenek ebből. Ilyen megakadályozni ezeket a fejleményeket nem tudták, most értem ezt, hogy ezeknek az új fegyvereknek adent beállítása, meg ilyesmi. Azzal vádolták őket, hogy szovjet zsoldba állnak, de igazság szerint az a helyzet, hogy erre úgy kézzelfogható, hihető bizonyíték nincs.
Tehát, na hát, milyen meglepő. Már akkoriban sem, ugye.
Hát igen.
2016 után se volt bizonyíték arra, hogy akkor kikálltak Orosz Zsoltba, ma sincsen.
Humoros módon arra van tárgyi bizonyíték, hogy a CND szervezetben voltak stázi ügynökök, de az ő feladatuk az volt, hogy a CND-ről jelentsenek. Ez ugye azért a se a szó köznapi, se komolyabban vett tudományos értelemben nem azt jelenti, hogy ők stázi zsoldba álltak volna, vagy
igen.
Ilyesmi.
Igen.
És ugye rá kell térni arra a történelmi tényre, ami tudtommal igazából a történelmi tény, hogy lényegében teljes átfedés volt a nukleáris leszerelést és a atomenergia korlátozását per visszaszorítását hirdető csoportok között. Lényegében ugyanazok az emberek, ugyanazok az aktivisták voltak. Tehát mind a két dolgot alapvetésben követelték. Mondjuk az egyik fele, az azért mondjuk azt lehet mondani, hogy jelentős sikerrel járt, atomenergiával kapcsolatos álláspontjuk, amit ugye most szokásos azzal elintézni utólag itt Magyarországon is, meg máshol is, hogy ja, hát ez egyrészt Csernobil miatt volt és ilyen hisztéria, meg másrészt az, hogy ja, hát ezek szimplán ilyen idióták per orosz ügynökök. Na most, ami a Csernobilt illeti, az a tény, sajnos, hogy mire Csernobil megtörtént, ezek a mozgalmak már bőven léteztek, és már régóta működtek, és régóta hirdették, hogy az atomenergia milyen veszélyes. És lényegében egy problémaként kezelték az atomenergia működtetését, hogy mondjam meg az atomfegyverek hadrendbe tartását.
Hát a kettő egymás nélkül alig ha
hát ugye az a tény, hogy egy ország nem tud a nélkül atomfegyvert előállítani és felhalmozni, hogy ne lennének atomerőművei, ne rendelkezzen nukleáris ágazattal,
ez így
meg az ehhez szükséges infrastruktúrával. Most megértem, igen, én sem vagyok azért teljesen technikailag analfabéta, tudom, hogy önmagában egy atomerőmű működése az nem azt jelenti, hogy onnan ott kifejtem a robbanófejet belőle, jó?
Tehát... azt jelenti, hogy megvannak azok a szakemberek, akik aztán tudnak atomfegyvert előállítani.
Igen,
tehát, hogy
igen.
Ez nem olyan tudás, hogy csak a egyik felét ismerem a másikat, meg így elzárom igen. Az agyamba.
Igen. Tehát nem az a helyzet, hogy az atomerőművek működtetéséből közvetlenül azonnal következik, elkerülhetetlenül, hogy ott atomfegyvert fognak előállítani. Tehát nem ezt mondom.
Igen, és... de hát ugye amikor urán dúsítunk, akkor lehet dúsítani civil igen. Felhasználásra, vagy lehet dúsítani katonai igen. Felhasználásra.
Igen, és hát ahogy mondtad, a mai tényállás az, hogy fele más lett ez a dolog, mert ugye az egyik fele bejött. Emiatt sokan joggal utólag ugye neheztelnek, mert ugye németországi energetikai helyzet milyen. De ami az atomfegyverek témát illeti, ott az amnézia, a szándékos amnézia. Ugye.
Sőt, a manapság nincs is törekvés semmilyen oldalon nem. Arra, hogy az atomfegyvereket korlátozzák, vagy leszereljék.
Hát lényegében ma az a tényállás, ugye... a NATO tagállamokban, hogy igazából az atomfegyverek létezése annyiban rossz, annyiban tragikus és káros, meg előnytelen, hogy Oroszország is rendelkezik velük.
Igen, így nem lehet második nagy bolsevik ellenes keresztes hadjáratra indulni. Az első sikerén felbuzdulva.
Igen, óbeit. Úgyhogy megvan ennek a dolognak is ugye az öröksége, és hát valóban belegondolok, hogy most az egy dolog, hogy ezeket a filmeket mondjuk leadni utólag teljesen másként hat a jelenlegi társadalmi helyzetre, teljesen más reakciókat vált ki. Azt még hozzáteszem, hogy a kulturális hatása ezeknek a filmeknek rendkívüli volt akkor. Angliában voltak ilyen beszámolók, hogy nagyon sok ember, aki látta a tévében, az így napokig nem tudott beszélni, meg...
de és nem csodálom.
Abszolút sokkos állapotba került.
Igen. Ma is, amikor lássuk be, sokkal erőszakosabbá vált a média számos téren. Ma is egy eléggé nyomasztó és nehezen megemészhető film. Na most képzeljük el akkor a 80-as években milyen lehetett, amikor azért az egy tényleg egy olyan kulturális közeg volt, ahol a erőszak mint olyan nem volt olyan mértékben jelen, mint mondjuk a mai kulturális gondolkodásunkban.
Igen. Amerikában meg a másnap az, ahogy elmondtuk, egy rendkívül ismert ugye, film lett, az elnök is megnézte, és elvileg rá is nagy hatással volt, meg mit tudom én.
Az amerikai elnökök érdekes filmeket néznek, gondoljunk csak arra, hogy Wilson pedig a nemzet születését nézte meg a Fehérházban.
Elvileg egyébként régen látta a fonalakat is, bár ez csak a rendező mondta egyszer valahol, most vagy igaz, vagy nem. Ugye nyilván ma már teljesen más fogadtatásra lelnek, szerintem ezt nyugodtan mondhatjuk, meg hát most belegondolok, hogy ma akarna valaki filmet csinálni erről a témáról, most egyrészt ugye a társadalom nagy része teljesen okafogyottnak találná, az egy dolog.
Másrészt meg így közben röhögnék, hogy orosz propagandista, meg a többi,
igen,
amit
igen.
Mondtunk, tehát, hogy...
Na szóval így változik a kulturális környezet, az a lényeg. A filmek egyébként nagyon jók, úgy értem, hogy úgy jók, hogy esztétikailag, meg filmművészetileg...
Jól meg vannak csinálva, igen, igen, én úgy fogalmaznék.
Hát a jó, másnapban van néhány ilyen szerintem szándékolatlanul humoros, vagy ma már utólag annak ható részlet, mondjuk az atomrobbanások ábrázolása az kicsit olyan volt.
Hát igen, az kicsit olyan, mintha ilyen hatalmas röntgennel valaki bevilágított volna a városba. Ettől még a Terminátor vonatkozó jelenete is egy picit komolyabb.
Igen.
Amikor ott a kerítésen kapaszkodik, és így közben lerobban róla a hús. Ami tudjuk, hogy nem így működik.
Hát nem, hogy... nem így működik a biológia és a fizika, igen.
De mindesetre az legalább látványos volt, ez meg kicsit ilyen furcsa.
Nekem olyan érzésem volt, mintha ilyen nagyon, nagyon egyszerű ez a stock motion, vagy hasonló.
Há, valami ilyesmi lehetett.
Nagyon, nagyon egyszerű, nagyon elnagyolt. Technika meg az, hogy jó, tehát nem úgy halnak meg az emberek a atom robbanásban, hogy így csontvázzá válnak azonnal, tehát ez így nem...
Hát igen. Ráadásul meg... ugye mi lenne a csontban, ami nem párolog el, mint a test többi része, tehát nem, nem tudom én, acélból van, vagy...
Illetve egy atomfegyver lökés hulláma az nem egy ilyen lángtenger, ami úgy...
Ja, igen. Fú, tényleg azok a rosszul megcsinált számítógépes lángok, amik így, egyszer csak így beöledik a képernyőt, az valami szörnyű volt nézni.
Tehát ilyen lángtengerek a nagyon kiterjedt erdőtüzekben, meg bozótüzekben vannak, meg ilyen vulkánkitöréseknél eseti alapon, de tehát az atomfegyver nem ilyet okoz. Tehát.
Igen. A Fredsben azt kell mondjam, inkább a robbolást mutatják be jobban, amikor az atomtámadásról van szó. Meg úgy általában a képi világa szerintem sokkal erősebb a fonalaknak. Tehát, hogy nagyon megoldották például ezt a porból eredő sötétséget.
Ja, abszolút.
Ami egyébként annyi volt a trükk, hogy rendes nappali felvételek voltak, de olyan eszközzel vették fel, ami bizonyos fény tartományt kiszűrt. Tehát, hogy... Vagy utólag raktak rá valamit, most nem emlékszem pontosan meg a kettő közül.
Valamit ilyen árnyékolták.
Ja. De a lényeg az, hogy legalább próbálkoztak, ezzel szemben a másnap az így kísérletet se tesz arra, hogy bármit ezen a téren megpróbáljon.
Nem, teljesen verőfényes nyári nap van két nappal a rombolás után.
Igen, tehát hogy...
Az jó, hogy felosztod, mert majdnem elfelejtettem, hogy nagyon fontos különbség, igen, hogy a fonalakban rendkívül fontos tényező a nukleáris tél. És ki is télnek rá, meg megmagyarázzák, hogy mi az, meg be is mutatják. Ugye ez egy érdekes téma, mert például a nukleáris tél koncepciójáról ugye, hogy nem, sokan azt hallják, hogy orosz aknamunka, vagy hogy KGB-s dezinformáció és propaganda, és hogy ilyen nincs is, meg nem is lenne, meg nem tudom. Tehát, hogy... Érdekes téma egyébként a nukleáris tél, már a Wikipedia szócikk önmagában egyébként nagyon tartalmas és terjedelmes. Most nem fogom elmondani a saját szavaimmal, hogy mi a nukleáris tél, mert szerintem nagyjából mindenki vágja, hogy mi az. Ugye itt úgy vettem észre, hogy a vita témát az jelenti, hogy ugye ezt szerencsére nem tudjuk, hogy ha egy ekkora...
Ez egy elmélet, igen.
Tehát nem tudjuk, hogy ha egy nagyváros így kigyullad, akkor...
Nem csak egy, hanem...
Hát sok.
De... Gyakorlatilag az összes nagyváros a világon. Igen,
igen. Tehát hogy nem világos, semmilyen tudományos modellezéssel nem lehet pontosan kiszámolni, hogy Tehát mennyi korom és hamu kerülne a levegőbe, meg hogy milyen annak a vegyi összetétele, milyen magasra
Hát nem
száll.
csak az, hanem a por
Igen.
is ugye abból a
Igen.
hatalmas mennyiségű földből is, ami
Igen.
megmozgul egy ilyen robbanásban. Tehát, hogy...
Meg az sem mindegy, hogy az város szerkezettől, meg még több más dologtól függ, hogy mekkora lenne egyébként a tűz, mert a város szerkezetétől abszolút függ, mert mondjuk ugye Nagasaki-ban nem volt például tűzvihar a atomcsapás után. Hiroshima-ban meg volt. Tokióban sokkal nagyobb volt atomcsapás nélkül, és így tovább. Tehát én kibicként azt mondanám, hogy így belegondolok, hogy a mai nagyvárosokban úgy különböző formában mennyi műanyag van, akkor szerintem egy ilyen nagy tűzvésznél ott ilyen elképzelhetetlen korom és füst lenne. Én magam részéről arra hajlok, hogy valószínűleg a nukleáris tér az egy létező lehetőség ebben az esetben, és azért most lehet, hogy nem lennének olyan következményei, mint azt akkor némelyik tudós így előadta, mert ez az egész nukleáris tér koncepció ez egyébként akkor alakult ki, mikor ezek a filmek léteztek, de 80-es évek elejé tudományos koncepció. Tehát lehet, hogy nem lenne annyira drasztikus, mint ahogy kitalálták. De most azért gondoljunk bele. Drasztikusan felmegy a narancslé ára, azért, mert Európában olyan volt a tél, meg az ősz, hogy a szokásosnál sokkal több narancs ültetvény ment tönkre, meg fagyott el, meg nem tudom, mi történt. Tehát egy ilyen teljesen jelentéktelen
Hát,
éghajlati változás ilyet
amire
okoz.
te gondolsz, az a pillangó hatás.
Tehát
Ugye,
egy...
ezzel kapcsolatban is néztük egy filmet, megjegyzem.
Igen.
Hát ez azt mondja, hogy ha a világ egyik felén a pillangó meglebbenti a szárnyait, akkor az a másik felén lehet, hogy hatalmas szélvészt okoz. Most nyilván ez képletesen kell érteni, tehát tudományosan nem igazolható, hogy a szélvész mögött pillangók állnának, de a nagyon kis változások is olyan következményekhez vezetnek, amik beláthatatlanok. Tehát gondoljunk csak arra, hogy egy történelmi példát hozzak, hogy kitör egy vulkán a Csendes óceánon, ezért megbukik az orosz cári család, és hirtelen a német telepesek így ki akarnak költözni a Baltikumból. Tehát, hogy... És mindez egy olyan vulkánért, amiről nem is tudtak a 16. 17. században a létezéséről.
Ez azt hiszem 1601-ben történt, ezt utólag kimutatták, hogy ugye a mai Peru területén kitör egy tűzhányó, eltelik egy év, és az orosz lakosság egyharmada éhen
Na
hal.
igen. Akkor ugyanarra gondolunk, a Csendes óceán akkor lehet, hogy máskor volt.
Tehát később is volt ilyen, hát a tambura ott meg, tehát ilyen fennmaradási válságba került lényegében az európai civilizáció, vagy ilyen, tehát nem volt nyár, meg nem tudom, szóval, tehát...
Igen, tehát hogy olyan tényezők járulhatnak hozzá a változásokhoz, meg a mindennapi életünk drasztikus átalakulásához, amire nem is gondolnánk először. És ez igaz még a mai nap is, amikor azt hiszük, hogy mindent az ész és a tudomány ural, és rájövünk arra, hogy valójában nem. És nem tudunk mindenről előre, nem lehet mindent előre bebiztosítani, nem létezik az a tökéletes társadalom, ami mindig megvéd, hogyha bármi történik.
Meg hát ugye a társadalom maga sokkal összetettebb és sérülékenyebb.
Igen.
Akár Amerikában, akár Nagy-Britanniában, mint 40 évvel ezelőtt. Tehát...
De a világ egészén, tehát,
Igen.
és még ezekhez a történelmi példákhoz képest meg többszörösen. Tehát,
Igen.
hogy ma már a élete elképzelhetetlen lenne például modern fájdalomcsillapítók nélkül, vagy kommunikációs technológiai eszközök nélkül, hát gyakorlatilag az élet jelentős része az az internetes felületekre költözött át.
Ugye különböző műanyagok, földfémek, mit tudom én, műtrágyát már nem is mondom, mert...
De csak abba gondoljunk bele, hogy az milyen következményekkel járna, hogyha egyszer úgy összeomlana a internet, hogy többet nem lehetne újraindítani. Gyakorlatilag egy teljes társadalmi összeomlás lenne a vége. Hasonló összeomlást okozna az említett modern fájdalomcsillapítóknak az eltűnése. Tehát, hogy így hirtelen az az egész társadalom, ami eddig kizsákmányolta magát a minél nagyobb termelékenység érdekében, az már nem lenne
Kései
fenntartható.
kapitalizmus, mondjuk
Igen.
nyíltan.
Igen. Tehát az nem lenne fenntartható.
Igen.
Akkor kártyavárként az egész általunk ismert társadalmi és gazdasági rendszer összeomlana.
Hát igen,
És ezek csak
szóval...
egy-egy tényezők. És amikor mondjuk egy ilyen válság van, mint egy atomrobbanás, akkor ezek a tényezők egyszerre tűnnek el. Vagy gondoljunk arra, hogy a mai orvoslásban modern eszközök nélkül az orvos nem tud mit csinálni.
Persze.
Az orvos már arra képezik, hogy a modern eszközöket kezelje, nem arra, hogy hogyan lehet testi jelek alapján megállapítani ezt vagy azt a betegséget, hanem odaültetnek a CT-be és megnézik azon. Na de ha nincs CT, akkor hirtelen a teljes orvosi kar így értetlenül áll, hogy most mit kell csinálni.
Meg hát most az a rengeteg számítógép, amit felhasználnak a gyártósorokon, meg mit tudom én, a szoftverek, szóval...
Tehát hogy egyébként egy elképesztően sérülékeny a modern társadalom. Ezt szerintem kijelenthetjük, és nyilván egy ilyen
Igen.
atomcsapás, ez minden létező feltételét eltörölni annak, hogy egy modern társadalom létezzen.
A fonalak pont ezért élt ugye a pókháló hasonlatával, hogy ugye a fonalak egybe tartják az egészet is,
Igen.
de...
De ha elszakad, akkor ennyi volt.
Igen.
Tehát, hogy... És ezért volt szerintem egyébként látványos az, hogy hirtelen mindenki visszament a földekre kvázi jobbágyként dolgozni. Tehát,
Igen.
hogy mindentől akkor ennyi volt a modern társadalomnak.
Igen, és ugye az a tényállás, hogy ha igaz is az, hogy a nukleáris tél sokkal enyhébb, mint azt sokan leírták, és mondjuk sajnos ezt a gyakorlatban megtudnánk, az a helyzet, hogy ugye lehet, hogy tudna regenerálódni a társadalom egy bizonyos idő után, de az biztos, hogy a jelenlegi komplexitását és fejlettségét soha nem érné el. Ez teljesen kizárt. Tehát nem tudnának újra létrejönni azok a technológiák, eljárások, tudás, semmi.
Hát, vagy hosszú évszázadok kellenének hozzá legalábbis.
Hát,
tehát, hogy most nyilván ez messzire vezetne, de az, hogy az ipari forradalom létrejött, az nem egy történelmi és szükségszerűség volt, hanem bizonyos olyan feltételeknek kellett egyszerre érvényesülni. Most ez nyilván eltérő attól, hogy ki hogyan határozza meg, de legalább 10-15 különféle feltétel kell, mondjuk, hogy matematika magas szinten legyen jelen, hogy legyen valamiféle ipari tervezés, stb. Stb. Tehát mind olyan feltételek, amelyek egy középkori társadalomban nincsenek meg. És ugye ezek a technológiák, ezek egyrészt elvesznének, másrészt azok sincsenek meg, amik előtte voltak. Tehát, hogy hányan készítenek meg kalapot például.
Gőzgépet.
Vagy gőzgépet. Vagy hányan fonnak, szőnek. És akkor már nem lesz pláza, meg ilyen, hogy bemegyek és leakasztom az inget, meg a cipőt. Tehát, hogy akkor
meg nem lesz az, hogy a bangladesi kisgyerekek által megvart farmert elhozzák egy ilyen nem tudom hány ezer tonnás böhöm.
Elhozzák egy schoonerrel. Mint a régi szép időkben.
Hát ugye, amikor a ipari forradalom elkezdődött, akkor Angliában a későbbi szénmezőkön ugye úgy kezdték a termelést, hogy így beleástál a földbe, és aztán lényegében egy ilyen lapáttal, meg nem tudom mivel, már a szenet váltott ki a földből kézi erővel, és ott volt a szén. De ugye, ezek a szénmezők már nincsenek.
Hát igen.
Ilyen laikus számára elképzelhetetlen technológiával termelik ki a szenet, mert már csak olyan helyeken hozzáférhető. Tehát az ősember meg a jobbágy módszereivel nem lehet szenet már felhozni.
Igen, hát nyilván itt minden annak kérdés, hogy egy ilyen esetben mekkora lenne a tudásvesztés, meg úgy általában a eszközveszteség. Tehát ha mondjuk alapvető technológiák valamilyen szinten megmaradnak, akkor azért szénbányászok még vannak elég sok helyen. Hogy tudják, hogy kell
úgy
kifejteni
valami
a szenet.
Elképzelésük van.
De a mindennapi élet alapvető eszközeinek az előállítását újra meg kéne tanulni. Tehát újra kéne akkor suszter, meg alapkészítő, meg kékfestő, meg ilyenek. Tehát, hogy...
Igen. Egyszer hallottam azt a hasonlatot ugye másik podcastben, hogy ez olyan, mintha mondjuk van egy géped, ami nem működik, mert ki kéne benne cserélni két alkatrészt. De nem tudod kicserélni azt a két alkatrészt, mert azt a két alkatrészt mondjuk olyan gépeken állították elő, amikből szintén hiányzik két alkatrész, és akkor azokat se állítják elő valamiért, és így tovább. Tehát igazából összeomlik minden.
Gyakorlatilag igen. Ami nyilván veszélyes, van egy kérdés, hogy egy ilyen atomcsapás esetén az emberiség mekkora része halna meg mondjuk az elkövetkezendő egy éven belül meg magában a csapásban. Mert ha mondjuk, nem tudom, idézőjelben csak a 90%-a, akkor a maradék 10%-ban még lehetnek olyanok, akik értenek egy-egy disziplinához, meg van tudásuk, és ezt valamilyen módon tudják megőrizni,
Igen.
akár könyvekben, vagy továbbadni. Az mindenképp egy jobb helyzet, mint amikor mondjuk 95-99%-a a népességnek meghal, mert akkor tényleg a maradék az abszolút önfenntartás szintjére kerül.
Igen, meg hát a nagy számok törvénye alapján nem lesz köztük olyan, aki nem lesznek elegen ahhoz, hogy...
Igen, tehát hogy valószínűleg tudom, kevés atommérnök lesz a túlélők között, statisztikailag
Hát ugye
is.
most, ha belegondolunk, hogy mondjuk...
Meg kevés esztétika professzor, tehát
Igen,
hogy...
igen. Tehát, hogyha mondjuk lett volna egy ilyen atomháború valamikor a múltban, akkor ugye nyilván reálisan belegondolva lettek volna olyan pontjai a földgolyónak, több is, ahol mondjuk sokkal kisebb lett volna a sugárzása, rombolása.
Hát nyilván mondjuk Fekete-Afrikára valószínűleg nem sok atomfegyver
Igen.
jutott volna.
Tehát és akkor ugye előáll egy olyan helyzet, hogy mondjuk a Amazónia, meg Kongó, meg Tibet, meg ilyen területek lakossága örökölte volna meg ezt a sugárterhelt sivatagot, és akkor el lehet azon gondolkodni, hogy mit csináltak volna a helyén, tehát mostanra, vagy mondjuk 100 év múlva.
Hogy Einstein mondaná, lehet, hogy akkor a negyedik világháborút már a kongói, meg a tibeti birodalom vívná
Igen.
valahol ott Irak helyén.
Említsük meg a kevés humor másik forrását a Másnap című filmben, azt a karaktert, aki valószínűleg ilyen, nem tudom, átlagos ateista redditor, vagy ugye a...
Ez a actually kalapos.
Egyébként egy ilyen testes, szemüveges és göndörhajú nő, aki így...
Ha teljesen polkorrekt akarsz lenni, akkor gender nonkonform.
Igen. Ezt azért említem meg, mert szerintem az egyetlen olyan tényleg humoros karakter volt, aki...
Igen, aki ott magyarázza a nagy geopolitikai szakértőként, hogy hát Németország miatt úgyse törne ki háború, mert az nem érint alapvető amerikai érdekeket.
Bezzeg Szaúd-Arábia, mert ott van olaj, meg... Tehát ugye ez a... Na, a tudálékos redditor. És
Igen.
tehát már 1983-ban is megtalálták, és...
Ismert volt ez a karakter és figura.
Most jó, majdnem fölösleges elmondani, de hogy ajánlani mind a két filmet tudjuk, csak ugye a fonalak esetében azért vegyük figyelembe, hogy némileg
Igen, tehát érdemes azért úgy készülni, azért kemény nézni való. Tehát
traumatizáló.
azért valóban, ahogy megállapítottuk, a Másnap című film az kicsit gyengébben adagolja ezeket a dolgokat. A fonalak az viszont nem fogja vissza magát.
Most eszembe jutott ilyen, van egy vagy két ilyen rendkívül bugyuta amerikai katasztrófa film. Az egyiknek azt hiszem az a címe, hogy Richter 10.5, ami egy ilyen rendkívül ostoba plot, hogy egy ilyen gigantikus földrengés a semmiből, és akkor mit tudom. Ott egyébként a cselekmény nagyon hajaz a Másnap című filmet, hogy onnan is lopták. Tehát ugyanezek a toposzok benne vannak, hogy az öreg, aki megszervezi az életet,
Hát,
meg
nyilván ez
valami.
egy külön tudomány, hogy ezeket a
Igen.
archetípusokat valaki ismeri és alkalmazza.
Jó, magamat ismétlem, de az hajaz a későbbi amerikai, de szigorúan amerikai katasztrófa filmekre. A fonalak inkább egy ilyen standalone, tehát ez nagyon egyedi alkotás.
Abszolút, és egyébként az, hogy ismeretlen emberek vannak benne, az
Igen.
szerintem hozzáad az élményhez. Tehát,
Igen.
hogy ott egyszer sem mondja az ember, hogy na hát ezt már láttam valahol máshol, mert valószínűleg nem látta.
A pop kultúrához való egyetlen kapcsolódása, amit én úgy felfedeztem, az az, hogy ugye ugyanaz rendezte a fonalakat, aki később a Több mint testőr. De ebből senki nem vonjon le érdemi következtetést, mert így nincsenek
Hát
átállások.
abszolút eltérő a két műfaj.
Igen. Úgyhogy ennyit szerettünk volna egy általában a nukleáris holokausztos filmekről elmondani. A posztapokaliptikus filmeknek erről a zsáneréről.
Igen, és hát csak azért nem mondjuk, hogy hiánypótló, mert amúgy nem lenne hiányunk, hogyha nem kéne a nukleáris holokausztról beszélni, tehát...
Igen.
Szerintem senki nem úgy kell fel reggel, hogy na, megnézek végre egy jó filmet, hogy mi lesz az atomháború után.
Hát némileg perverzna, igen.
Igen, tehát ez egy kicsit azért a mazohizmusra hajaz, hogyha valaki ilyen filmeket néz, ezzel most jól le is szóltam magunkat, de minden esetre igen, én úgy gondolom, hogy ez érdekesen fogja meg a témát, és valóban, hát nyilván nem egy olyan bizonyított
Igen.
eseménysort mutat be, de egy olyan feltételezést, aminek, hogyha az ember beleéli magát és oda képzeli, akkor azért egy eléggé csúnya világot vázol fel.
Hát most, hogy mondod, eszembe jutott, igen, hogy a biológiai hadviselést így vagy úgy feldolgozó katasztrófa filmek szerintem elterjedtebbek, meg szerintem talán találgatok, de Szerintem ugye a mainstream elfogadottsága talán nagyobb,
Hát én
mint.
azért emlékszem, a Szikla című film, azt
Ja,
így
meg a
hívták.
vírus, meg ilyen épületes
Igen.
okosségek. Nyilván nem véletlen, hogy ezek így a hidegháború után jelentek meg, mert ugye az úgy.
Igen.
Ebben a zsánerben ki kellett találni valami újat. Igen. Én ezzel magyaráznám, igen. Fú, most lehet, hogy megsértődtek azok a nézők,
Akik csak ilyen filmeket
azt
néztek,
mindegy,
igen.
jó van.
Meg hát ugye nyilván, amikor ezek megjelentek, akkor több ilyen vegyi fegyveres támadás volt a világon.
Igen,
Ugye
igen.
Tokióban is volt a metró
Igen.
állomáson ilyen, meg máshol is a világon. Tehát nyilván mindig van egy olyan téma, ami úgy felkelti az emberek fantáziáját, és persze a filmkészítők is ezek közé tartoznak. Jobb esetben őket is érdekli a téma, rosszabb esetben úgy gondolják, hogy lehet ezzel pénzt keresni, és akkor kiszolgálnak egy közönség igényt.
De én itt belegondolva azóta már szerintem ezeknek is így
Tehát teljesen
leáldozott.
eltűntek persze.
Abszolút.
A Covid után meg főleg, tehát
Ja.
a kutya nem akar vírusos filmeket nézni, legyünk őszinték.
Igen. És így nem is tudom így kibicként, hogy most a katasztrófa filmekben mi lesz az új trend. Jó, most az ilyen megalodon, meg ilyen fasságokat adjuk meg a...
Hát ez inkább szörnyes film, mint
Ja,
katasztrófa
igen.
film. Műfajilag én azt mondanám.
Ja. Na hát ezt majd a jövő megmutatja. Úgyhogy köszönjük a figyelmet, és a legközelebbi viszonthallásra.
Na viszont hallásra.